Út a mennyországba. Mrs. Foster világ életében csak nem betegesen rettegett attól, hogy lekési a vonatot, a repülőt, a hajót, vagy akár csak a színházi előadás kezdetét. Más tekintetben nem volt különösebben ideges alkat, ám a puszta gondolat, hogy egy-egy ilyen alkalomról esetleg lemaradhat, olyan idegállapotba hozta, hogy rögtön remegni kezdett. Nem volt ez különösebben feltűnő, hiszen csupán egy rakoncátlan izmocska szapora meg-megrándulása jelezte félelmét a bal szeme sarkában. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt, hogy ez az apró izomrángás csupán akkor volt hajlandó végre megszűnni, amikor Mrs. Foster már legalább egy órája szerencsésen elérte a vonatot, a repülőt, vagy amiről éppen szó volt. Igazán figyelemreméltó, ahogyan bizonyos emberekben egy-egy ilyen hétköznapi aggódás, például a vonat elérése miatt, egészen komoly megszállottsággá képes fokozódni. Legalább egy fél órával azelőtt, hogy el kellett volna indulnia otthonról az állomásra, Mrs. Foster már indulásra készen lépett ki a liftből, kabátban, kezén kesztyűvel, fején kalappal. Azután, minthogy leülni képtelen volt, szobáról szobára futkározott, mire férje, aki bizonyára teljesen tisztában volt felesége állapotával, végre előbukkant szobája titkos magányából, és száraz, hűvös hangon megjegyezte, hogy talán ideje lenne már indulniuk, vagy mégsem. Mr. Fosternek minden bizonnyal kétségbe vonhatatlan joga volt arra, hogy bosszankodjék felesége bolondériáján. Arra azonban semmi sem jogosította föl, hogy a szegény asszony szenvedését fölösleges várakoztatással fokozza. No nem, mintha bizonyos lenne, hogy szánt szándékkal erre törekedett, minden esetre valahányszor készültek valahová, Mr. Foster olyan pontosan időzített, mindig csupán egy vagy két percet késett, ráadásul modora olyan mézesmázos volt, hogy alig ha lehetne azt hinni, nem készakarva sújtotta szerencsétlen feleségét, még saját kis különbejáratú kínzásával is. Egy dolgot bizonyára pontosan tudott. Neje sohasem szánná rá magát, hogy rászóljon és nyíltan siettesse. Ahhoz túlságosan alapos idomításban volt része férje jóvoltából. Azzal Mr. Fosternek ugyanilyen pontosan tisztában kellett lennie, hogyha csak egy perccel is tovább várakoztatná feleségét a biztonsági határnál, akkor egyenesen hisztériába tudná kergetni. Házas életük utóbbi néhány éve során egy-két kivételes alkalommal már-már úgy tűnt, mintha kifejezetten le akarta volna késni a vonatot, csak hogy fokozza szegény asszony fájdalmát. Feltételezve, bár igazán nem lehetünk biztosak benne, hogy a férjnek mégiscsak volt vaja fején, viselkedésének észszerűtlenségét csak fokozta, hogy eme apró, elfojthatatlan hóborton kívül Mrs. Foster mindig is szerető és gondos feleség volt. Már több mint 30 éve hűségesen és kifogástalanul szolgálta férjét. Ezt a legnagyobb rossz indulattal sem vonhatta senki kétségbe. Sőt, ennek még ő maga, ez az áldott szerénységű asszony is tudatában volt, s jól lehet már évek óta próbálta elhessegetni a gondolatot, hogy férje, ha csak néha is, tudatosan okoz neki ennyi szenvedést, az utóbbi időben már több alkalommal is azon kapta magát, hogy egy kellemetlen felismerést forgatja fejében. Mr. Eugene Foster már csak nem 70 éves volt, s feleségével és 4 szolgálójukkal élt egy hatalmas 6-szintes házban, New York keleti 62. utcájában. Komor épület volt, nem sok látogatójuk akadt. Ezen a januári reggelen azonban a ház egészen megelevenedett. Csak úgy nyüzsgött a sok futkosó szolgálótól. Az egyik cseléd porhúzatokat osztott szét, a másik betakarta velük a bútorokat. A lakály bőröndöket hordott le az emeletről, és sorba állította őket a halban. A szakács minduntalan kikukkantott a konyhából, hogy egy-egy szót váltson a lakállyal, maga Mrs. Foster pedig ódivatú bundájában, fején fekete kalapjával röbdösött szobáról szobára, mintha mindezen hadműveletek sikere egyedül az ő felügyeletén múlna. Valójában az ég adta világon semmire nem gondolt azon kívül, hogyha a férje nem jön végre elő a dolgozószobájából indulásra készen, akkor ő egészen biztosan le fogja késni a gépet. Mennyi az idő, Walker? Kérdezte a lakájt, amint elhaladt mellette. 9:10, asszonyom. Megjött már az autó? Igen, asszonyom, már várja önöket. Épp most megyek le bepakolni a csomagokat. Legalább egy óra, amíg Adelaide-ba érünk, idegeskedett Mrs. Foster. A gépem 11-kor indul. A formaságok miatt legalább egy fél órával hamarabb kell ott lennem. El fogok késni. Tudom, hogy el fogok késni. Azt hiszem, elegendő ideje van még, asszonyom, nyugtatta a lakály kedvesen. Már szóltam Mr. Fosternek, hogy 9:15-kor indulniuk kell. Addig még van 5 perc. Persze, Walker, tudom, tudom. Rakja be gyorsan a bőröndöket, legyen szíves. Mrs. Foster föl alá kezdett járkálni a hallban, s valahányszor elhaladt a lakály mellett, megkérdezte tőle az időt. Ezt a gépet igazán nem lenne szabad lekésnie, mondogatta magában. Hónapokba telt, mire sikerült meggyőznie a férjét, hogy elengedje. Ha most lekési a járatot, még az is lehet, hogy férje meggondolja magát, és lefújja az egész utat. A legrosszabb pedig az volt, hogy ragaszkodott hozzá, személyesen kíséri ki feleségét a repülőtérre. Édes Istenem, mondta fennhangon, le fogom késni. Tudom, 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 hogy le fogom késni. Az aprócska izom a bal szeme sarkában már is idegesen rángani kezdett. Mrs. Foster szemei már könnyben úsztak. Mennyi az idő, Walker? 18:00 egész, asszonyom. Most már egészen biztos, hogy le fogom késni, kiáltotta. Istenem, bárcsak itt lenne már! Ennek az útnak különleges jelentősége volt Mrs. Foster számára. Egyedül utazott Párizsba, hogy meglátogassa egyetlen gyermekét, leányát, aki egy francia férfihez ment feleségül. Mrs. Foster nem különösebben kedvelte a francia úriembert. Leányát azonban imádta. Mi több, egyre erősebben vágyakozott, hogy végre megpillanthassa 3 unokáját. Csak arról a számtalan fényképről ismerte őket, amelyeket lánya küldött neki, s amelyeket ő különös gonddal helyezett el a ház különböző szögleteiben. Gyönyörű gyerekek voltak. Mrs. Foster valósággal bálványozta őket. S valahányszor újabb kép érkezett, hosszú órákra elvonult vele, nagy-nagy szeretettel csüggött rajta, s fürkésző tekintettel kereste a kis arcocskákon annak a régi jó vérségi hasonlatosságnak a nyomait, amely oly sokat jelentett számára. Sőt, mostanában már egyre inkább úgy érezte, hogy egyáltalán nem akarja élete hátra lévő részét olyan helyen leélni, ahol nem lehet a gyermekek közelében, vagy ahol ők nem tudják meglátogatni, ahol nem mehetnek együtt hosszú sétákra, nem vehet nekik ajándékokat, és egyáltalán nem láthatja őket felnőni. Persze tudta, hogy ilyen gondolatokat táplálni helytelen, és bizonyos értelemben hűtlenség is, hiszen a férje még mindig él. Azt is tudta, hogy jól lehet, Mr. Foster már nem vállal különösebben tevékeny szerepet számtalan vállalkozása irányításában, abba soha nem egyezne bele, hogy elköltözzön New Yorkból és Párizsban éljen. Már az is kész csoda, hogy egyáltalán megengedte feleségének az utazást, aki így átrepülhet leánya családjához 6 hétre látogatóba. Pedig mennyire szerette volna, hogy mindig velük élhessen, hogy mindig a közelükben lehessen. Walker, mennyi az idő? 22:00 egész, asszonyom. Még el sem hangzottak szavai, amikor föltárult az ajtó, és Mr. Foster belépett a hallba. Egy pillanatra megállt, s fürkész tekintettel nézett felesége arcába, aki viszonozta férje az apró, de még mindig fürge úriember pillantását, akinek hatalmas szakállal övezett arca szinte a megtévesztésig hasonlított Andrew Carnegie régi fotográfiáira. Nos, szólt, azt hiszem, hamarosan indulnunk kell, ha el akarod érni a gépedet.
Igen, drágám, igen, már minden készen áll, a kocsi csak ránk vár.
Pompás!